Első novella. Csimónénak a szerelemtől megjön az esze, és kedvesét, Ifigéniát hajón megszökteti. Rodoszban börtönbe kerül, melyből Lizimákó kiszabadítja. Akkor annak segítségével elrabolja Ifigéniát, és Kasszandrát menyegzőjük napján, és velük együtt Krétába szökik. És minek utána mindegyik feleségül veszi kedvesét, velük együtt hazahívják őket. Sok novella kóvályog a fejemben, kedves hölgyeim, melyeknek elbeszélésével a mai napot, mely vidámnak érkezik, megkezdhetném. Ezek közül egy különösképpen kedvemre vagyon, mivel hogy ebben megláthatjátok nem csupán a boldog véget, mely mai elbeszéléseink tárgya, hanem azt is, mely szentek hatalmasak és jótékonyak Ámornak erői, melyeket sokan kárhoztatnak és becsmérelnek, azonban igaztalanul, mivel nem tudják, mit beszélnek. E megismerés pedig, ha nem tévedek, bizonyára kedvetekre leszen, mivel hogy vélekedésem szerint magatok is szerelmesek vagytok. Tehát, miként a ciprusiak régi történeteiben olvassuk, élt Ciprus szigetén valamely főnemes úr, kinek neve volt Arisztippó, ki minden földi javakban gazdagabb volt minden földiénél, és minden másnál boldogabb ember lett volna, ha hogy egyetlen dologban nem szomorította volna meg a sors. Ez pedig az volt, hogy egyéb gyermekei között volt egy fia, ki nagyságban és szépségben ugyan külön volt, mint a többi ifjaknál, de szinte hülye és félkegyelmű. Igazi neve pedig Galézó volt. De mivel sem tanítómestere fáradozással, sem atya kedveskedéssel vagy veréssel, sem bárki más semmi módon nem tudott a fejébe verni némi nemű tudományt, vagy gyóerkölcsöt, továbbá durva és idétlen hangja, és inkább állathoz, mint emberhez illendő viselkedése miatt csúfolkodásból mindenki Csimóne néven nevezte, mi is az ő nyelvükön annyit jelent, mint a miénken az, hogy félkegyelmű. E fiúnak kárba veszett élete miatt atya igen nagyon bóslakodott. Mivel már letett minden reményről, parancsolta neki, menjen ki valamely birtokára, s ottan éljen jobbágyai között, hogy fájdalmának íme ez oka ne legyen szüntelenül szeme előtt. Minek is Csimóne igen megörült, mivel hogy a paraszti emberek erkölcsei és szokásai inkább kedvére voltak, mint a városiak. Csimóne tehát kiment a falura, és ottan paraszti munkákban foglalatoskodott. Történt pedig egy napon, hogy délidő után, midőn vállára vetett bottal éppen által ment egyik birtokról a másikra, betévedt valamely kis erdőbe, amely a legszebb volt Ama vidéken, és mivel éppen május hónapja járta, már egészen kilombosodott. Amint ezen keresztül haladt, miként sorsa vezérelte, sudár fákkal környékezett tisztásra bukkant, melynek egyik sarkában gyönyörű és hidegvízű forrás mellett a zöld pázsiton megpillantott egy gyönyörűséges alvó leányzót, akinek a testét oly lengeruha fette, hogy vakító fehérségéből szinte semmit el nem rejtett, és csupán övétől lefelé födözte hófehér vékony takaró, lábainál pedig ugyancsak két nő meg egy férfi aludt, eme leánynak szolgái. Midőn Csimóné a leányt meglátta, mintha még soha életében nőt nem látott volna, bottyára támaszkodván megállott, és némán határtalan elragadtatással elmerült a leány szemléletében. És bárgyú lelkében, melybe ezernyi oktatás nem tudott szikrányi nemesebb érzést beojtani. Érezte valamely gondolatnak ébredezését, és most pallérozatlan és durva elméjében föltámadott a gondolat, hogy ez a leggyönyörűbb teremtés, kit földi ember valaha is látott. És annak utána sorra szemügyre vette testének részeit, és magasztalta haját, melyet színaranynak vélt, homlokát, orrát és száját, nyakát és karjait, különösképpen pedig keblét, mely még alig domborodott. És parasztból hirtelen a szépségnek ítélő bírájává emelkedvén, fölöttébb kívánkozott látni szemét, mely mélységes álomban elnehezülten zárva volt, és hogy csak láthassa már-már, felébresztette a leányt. De mivel sokkal a szebbnek látta, mint mindam a nőket, kiket eladdig látott, gondolkodóba esett, ha vajon nem istennője, és mégiscsak volt annyi esze, melyel megítélhette, hogy isteni személyek nagyobb tiszteletre méltók a földieknél, és ennek okáért tűrtőztette magát, és várakozott, míg nem az magától felébred. És ám bár túlságosan hosszúnak érezte a várakozást, a szokatlan gyönyörűség oly igen lenyűgözte, hogy nem tudott elmozdulni onnét. Történt tehát, hogy a leány, kinek neve Efigénia volt, nagy idő múltán felébredt, mégpedig előbb, mint bármelyik cselédje, és felemelte fejét és kinyitotta a szemét. Mikor maga előtt látta Csimónét botjára támaszkodva, fölöttébb elálmélkodott, és mondá, Csimóné, mit keresel itt az erdőben íme az órán? Csimónét mind deli termetéről, mind faragatlanságáról, mind pedig atyának nemességes gazdagsága révén a szigeten szinte mindenki ismerte. Az ifjú semmit nem felelt Efigénia szavaira, de mikor látta, hogy szemét kinyitotta, mereven rábámult, és úgy érezte, hogy abból oly édesség áradt, mely soha nem érzett gyönyörűséggel tölti el. A leány ennek láttára kezdett attól tartani, hogy ez a merev bámészkodás még majd olyas valamire ösztökéli annak paraszti otrombaságát, hogy abból magára szégyen háramolhat, miért is szólította cselédeit, fölkelt és mondotta néki, Csimóne, Isten áldjon! Felelte erre Csimóne, én veled megyek. És ám bátor a leány még mindig félt, és ezért nem fogadta el kíséretét, mégiscsak akkor tudott megszabadulni tőle, mikor az már egészen a házáig elkísérte. Innen pedig Csimóne atyának házába ment, és kijelentette, hogy semmi áron nem megy vissza többé a birtokra. Bármilyen kellemetlen volt ez atyának és öveinek, mégis belenyugodtak otthon maradásába, mivel meg akarták tudni, mi ok késztette arra, hogy eddigi életmódját megváltoztassa. Minek utána tehát Csimóne szívébe, melybe eleddig semmi némű tanítás nem tudott behatolni, Efigénia szépsége által behatolt ámornak nyilvesszeje, hamar idő után elméje egyre jobban kibontakozván, csodálatba ejtette atyát és öveit és mindenki mást, aki csak ismerte. És mindenek előtt megkérte atyát, hogy járassa őt olyan ruhákban és minden egyéb ékességekben, mint ahogy testvérei jártak, mit is atya nagy örömmel megtett. Annak utána pedig deréki fiakkal társalkodván eltanulta tőlük a viselkedésnek mindam a módjait, melyek nemes urakhoz és különösképpen szerelmes ifjakhoz illenek. S mindenek igen nagy csodálkozására hamar idő múltán nem csupán a betűvetést tanulta meg, hanem egyikévé vált a legműveltebb embereknek. Annak utána pedig, mivel mindennek oka Efigénia iránt való szerelme volt, nem csupán durva és parasztos hangját váltotta illendő városiasra, hanem mesteri módon megtanult énekelni és muzsikálni, és a lovaglásban, és mind a tengeri, mind a szárazföldi hadviselésben fölöttébb ügyes és vitéz emberré vált. Egy szó, mint száz, hogy ne soroljam fel apróra minden jelességét. Négy esztendő sem telt el a manap óta, hogy szerelembe esett, és már is a legkedvesebb, legszeretetreméltóbb ifjúvá fejlődött, és semmi jelességben nem volt hozzája fogható ifjú Ciprus szigetén. Nos tehát, bájos hölgyeim, mit gondoljunk Cimone felől? Bizonyára azt, hogy ama kiváló jelességeket, melyekkel az ég ez ifjúnak nemes lelkét megáldotta, az irigy szerencse erős kötelékekkel lenyűgözte, és elzárta szívének valamely rejtett zúgába, melyeket is ámor sorra letépett és összetört, mivel hogy ő a sorsnál is hatalmasabb, és mint a szunnyadó tehetségek ébresztője, azokat a szörnyű homálynak sötétjéből maga erejével fölhozta a ragyogó világosságra, nyilván megmutatván, mely minden némű helyekről kiszabadítja a nékihódoló lelkeket, és hová vezéreli őket sugáraival. Ám bár Cimone Efigénia iránt való szerelmében, ifjú szerelmesek gyakori szokása szerint bizonyos dolgokban túlságba tévedt, mégis Aristippó meggondolván, hogy ámor változtatta birkából emberré, nem csupán türelmesen békén hagyta, hanem még biztatta is, hogy szerelméért mindenben maga kedve szerint cselekedjék. De Cimone, ki nem engedte, hogy Galesónak nevezzék, visszaemlékezzen, hogy Efigénia is e néven hívta őt, tisztes végre akarván juttatni szándokát, többször is kérőket küldött Cipszeóhoz, Efigénia atyához, hogy adja hozzá a leányt feleségül, de Cipszeó mindannyiszor azt felelt, hogy ő már odaígérte a lányt bizonyos Pazimunda nevezetű ródoszi nemesi fiúnak, és esze ágába sincs megszegnie néki adott szavát. Mikor pedig Efigénia mennyegzőjének ideje elérkezett, és jövendőbeli férje érte küldött, Cimone ekképpen szólott magában: most itt az ideje megmutatnom, ó Efigénia, mennyire szeretlek. Általad lettem emberré, és ha megnyerhetlek, bizonyosra veszem, hogy boldogabbak leszek akármely Istennél, és bizony, vagy megnyerlek, vagy meghalok. És ekképpen töprenkedvén nagy titokban összeszedett néhány nemes ifjút, akik barátai voltak, és titokban felszereltetett egy hajót mindennel, mi a tengeri csatához szükséges, és tengerre szállott, várakozván ama hajóra, melynek Efigéniát férjéhez kellene volna vinni Rodoszba. Efigénia pedig, miután atya pompásan megvendégelte férjének barátait, tengerre szállott, és akkor Rodosznak fordították a hajó orrát, és útnak indultak. Cimone semmit nem aludt. Másnap rajtuk ütött hajójával, s a hajó orráról nagy hangon átkiáltott azokhoz, kik Efigénia hajóján voltak: megálljatok, vonjátok be a vitorlákat, vagy pedig legyetek készen, hogy erőt veszünk rajtatok, és a tengerbe süllyesztünk. Cimone ellenfelei a fedélzeten fegyvert fogtak, és készülődtek a védekezésre. Miért is Cimone, minek utána így beszélt, felkapott egy vascsákját, áthajította a rodosziak hajójának farára, s miközben azok nagy sebességgel eloldalogni igyekeztek, hajójukat roppant erővel odahúzta maga hajójához, s egy szál egymaga átugrott a rodosziak hajójára vadul, mint az oroszlán, mintha csak semmibe venné őket, mint ahányan vannak. És mivel ámor sarkantyúzta, csodálatos düvel ellenségeire vetette magát törrel kezében, és jobbra-balra szurkálván levágta őket, mint holmi birkákat. Ennek láttára a rodosziak földre vetették fegyvereiket, és szinte egyértelemmel megadták magukat. Mondotta akkor nekik Cimone: ifjú uraim, nem a zsákmány sóvárgása, nem is az irántatok való gyűlölet indított arra, hogy Ciprusból felkerekedjem és nyílt tengeren fegyveres kézzel rejátok támadjak. Az, mi engem erre indított, a legnagyobb boldogság számomra, ha ugyan megnyerem. Nektek pedig nem nagy dolog szépszerével átengednetek nekem. Ez pedig Efigénia, kit a világon mindennél jobban szeretek, de mivel atyától barátságos békésszerrel nem tudtam megkapni őt. Ámor arra kényszerített, hogy ellenségetek gyanánt fegyverrel szerezzem meg. Mivel pedig az akarok lenni számára, minek a ti barátotok Pazimunda volt kiszemelve, adjátok őt nekem, és menjetek Isten hírével. Az ifjak, kiket inkább az erőszak, mint maguk nagy lelkűsége indított erre, sírván átadták Efigéniát Csimónénak. Ez pedig, mikor látta, hogy a leány sír, szólott eképpen: nemes hölgy, ne légy kicsinyhitű, én vagyok a te Csimónéd, és kitartó szerelemmel sokkal te jobban megérdemeltelek, mint Pazimunda az eljegyzéssel. Csimóna tehát, minek utána a leányt áthozatta maga hajójára, s a rodosziak semmi egyéb kincséhez nem nyúlt, visszatért bajtársaihoz, és a rodosziakat útjukra bocsátotta. Csimóne tehát, ki határtalanul boldog volt, hogy a drága zsákmányt megszerezte, minek utána kevés időt annak szentelt, hogy a síránkozó leányt megvigasztalja, bajtársaival együtt olyképpen határozott, hogy egyelőre nem szabad visszatérniük Ciprusba. Miért is valamennyiük egyértelmű vélekedése szerint Kréta irányába fordították a hajónak orrát, mivel úgy hitték, hogy ottan valamennyien, kiváltképpen pedig Csimón és velük együtt Efigénia régibb és újabb rokonságok és számos barátaik révén biztonságban lesznek. Ám a sors, amely meglehetősen könnyűszerrel kezére juttatta Csimónénak a hölgyet, nem volt álhatatos, és hirtelen szomorú és keserves sírásra fordította a szerelmes ifjúnak kimondhatatlan vígasságát. Még 4 óra sem telt el azóta, hogy Csimóne a rodosziakat útjukra bocsátott, amidől leszállt az éjszaka, melytől Csimóne soha még nem élvezett gyönyörűségeket várt. És egyszerre csak tomboló, dühös orkán kerekedett, mely az égboltot fellegekkel, a tengert pedig pusztító viharokkal töltötte be. Miért is senki nem tudhatta, mit kellene tennie, merre kellene menniük, de még a fedélzeten sem volt senkinek maradása, hogy valamely szolgálatot végezzen. Mondanom se kell, mely igen elbuslakodott ezen Csimóne. Úgy érezte, az istenek csupán azért teljesítették óhajtását, hogy annál keservesebb kínnal elveszejtsék, holott annak előtte ugyan keveset törődött a halállal. Ugyancsak neki búsultak bajtársai is, de mindenek fölött bánkódott Efigénia, ki keservesen zokogott, és minden hullámcsapásra megreszketett, és zokogván keményen átkozta Csimóne szerelmét, és káromolta annak vakmerőségét, mondván, hogy eme szörnyű vihar bizonyára semmi másért nem támadott, csupán azért, mert az istenek nem engedik meg, hogy Csimóne, ki őt akaratjuk ellenére kívánta feleségül, élvezhesse vakmerő vágyának teljesülését, hanem azt akarják, hogy előbb lássa meg a leány halálát, annak utána pedig maga is nyomban halállal elvesszem. Efféle és még keservesebb jajveszékelés közben Rodosz szigetének szomszédságába vetődtek, miközben a hajósok nem tudták, mit évők legyenek, mivel a vihar óráról órára nagyobb erőre kapott, ők pedig nem tudták, nem is sejtették, merre sodródtak. Mivel pedig nem ismerték meg, hogy ez Rodosz szigete, minden igyekezetükkel abban fáradoztak, hogy ha csak lehet, partra vergődjenek és megmentsék életüket. Ebben pedig a szerencse kedvezett nekik, s valamely kicsiny tengeröbölbe vezérelte őket, hová kevéssel annak előtte befutottak hajójukkal amarodosziak is, kiket Csimóne útjukra engedett. Nem is vették észre előbb, hogy Rodosz szigetére vetődtek csak akkor, amikor a hajnal pirkadott, és némi világosságot derített az égboltozaton. Akkor látták, hogy talán nyíllövésnyire vannak ama hajótól, melyet előtte való napon útjára engedtek. Eve dolgon Csimóne fölöttébb megháborodott, s félt, hogy az történik vele, ami csak ugyan történt. Parancsolta tehát, hogy minden erejüket megfeszítvén igyekezzenek kijutni onnét, annak utána pedig vesse őket a sors bárhová, mivel sehol sem lennének oly kínos helyzetben, mint éppen itt. Megfeszítették tehát minden erejüket, hogy onnan kijussanak, de hiába hatalmas ellenszél dühöngött, s nemhogy kijuthattak volna a kicsiny öbölből, hanem akár tetszik nékik, akár nem, a vihar a partra vetette őket. Midőn pedig a partra felfutottak, a rodoszi hajósok hajójukról leszállván megismerték őket. Azok közül pedig egyik nyomban elfutott a szomszéd faluba, hová a rodoszi nemes urak mentek, s megjelentette nekik, hogy Csimónét Efigéniával együtt véletlenül idevetette a vihar hajóján, éppen úgy, mint jó magukat. Azok ennek hallatára fölöttébb megörvendeztek, maguk mellé vettek számos falubéli parasztot, és a tengerpartra siettek, és Csimónét, ki övéivel együtt partra szállott, és abban mesterkedett, hogy valamely közeli erdőbe meneküljön, Efigéniával s mind a többiekkel együtt elfogták, és a faluba vitték. És akkor nagy csapat fegyveres ember kíséretében kijött oda a városból Lizimákó, ki abban az esztendőben Rodosznak legfőbb bírája volt, és Csimónét valamennyi bajtársával egyetemben börtönbe vetette, mivel hogy Pazimunda, ki eme dolognak hírét vette, ennek miatt a panaszt emelt Rodosz szigetének tanácsánál. Ekképpen veszített el Ifigeneját a szerencsétlen és szerelmes Csimóné, alig hogy megnyerte, s anélkül, hogy egyebet kapott volna tőle néhány csóknál. Efigéniát számos rodoszi nemes hölgy vette gondjaiba, és vigasztalta rész szerint elfogatásán érzett bánata, rész szerint a viharos tengeren szenvedett hányattatása miatt. És eme hölgyeknél maradt mind a menyegzőjére megszabott napig. Csimónénak és bajtársainak, mivel előző napon visszaadták szabadságukat, a rodosziak elengedték a halálbüntetést, melyre Pazimunda mindenáron ítéltetni kívánta őket, és életük fogytáiglan tartó börtönre ítéltettek. A börtönben pedig, mint képzelhető, fájdalomban sínylődtek és reménytelenül, hogy valaha még boldog nap virrad rájuk. Pazimunda pedig minden erejével sürgette a készülődést a mennyegzőre. De a sors, mintha csak megbánta volna ama csapást, melyel Csimónét oly hirtelenül sújtotta, megmenekülése okából újabb fordulatot hozott. Volt Pazimundának egy öccse, korban ugyan fiatalabb nála, jelességben azonban méltó párja, kinek neve volt Ormizda. Ez már rég ideje abban fáradozott, hogy feleségül nyerje ama városnak bizonyos szép és előkelő leányát, kinek neve Kasszandra volt, kit is Lizimákó forron szeretett. És házassága különféle okok miatt több ízben is füstbe ment. Nos, amikor Pazimunda meggondolta, hogy mennyegzőjét nagy pompával kell megülnie, legjobbnak vélte, ha nyélbe üthetné, hogy Ormizda ugyanaz napon tartsa mennyegzőjét, hogy ne terhelje még egyszer a költség és az ünnepség. Miért is Kasszandra szüleivel újból tárgyalásokat kezdett, és ezeket sikerre is vitte, és öccsével egyetértésben elhatározták, hogy Ormizda ugyanaz napon veszi feleségül Kasszandrát, melyen Pazimunda mennyegzőjét tartja Efigéniával. Mikor Lizimákó ennek hírét vette, fölöttébb megszomorodott, mivel látta, hogy reménysége elveszett, holott abban bizakodott, hogy ha Ormizda nem veszi el a leányt, akkor ő bizonyosan megkapja. De okos ember lévén bánatát magába rejtette, és törte-törte a fejét, miképpen akadályozhatná meg, hogy ez megtörténjek. De semmi egyéb módját nem látta, mint azt, hogy elrabolja a leányt. Ezt pedig könnyűnek gondolta ama hivatalánál fogva, melyet viselt, de sokkal becstelenebbnek is vélte, mintha nem viselte volna ama hivatalt. Mégis hosszas fontolgatás után a szerelem könnyen legyőzte a becsületét, és elhatározta, hogy akármi történik is, elrabolja Kasszandrát. Svédőn arra gondolt, kit vegyen maga mellé társul ennek véghezvitelében, és miképpen hajtsa végre a dolgot, eszébe jutott Csimóné, akit bajtársaival egyetemben börtönében tartott, és úgy gondolta, hogy Csimónénál jobb és hűségesebb társra eme dologban szert nem tehet. Miért is a következő éjszakán nagy titokban felhozatta őt szobájába, és ekképpen adta fel neki a szót. Csimóné. Valamint az Istenek jóságos és nagylelkű adományozói az emberek javainak. Akképpen nagy ügyességgel próbára vetik azoknak virtusát, s kiket minden sorsokban szilárdnak és álhatatosnak látnak, azokat a legmagasabb jutalmakra méltóknak ítélik, mint mindenkinél derekabb embereket. Ők a te virtusodnak csalhatatlanabb bizonyságát kívánták, mint amin őt mutathattál volna atyádházának négy fala között, kinek mérhetetlen gazdagságát ismerem. És mindenek előtt a szerelemnek hegyes ösztökéjével, mint hallottam, bárgyú állatból emberré nemesítettek, annak utána kemény sorscsapásokkal, mostan pedig gyötrelmes börtönnel próbát kívánnak tenni, vajon most másképpen érezele, mint akkor, midőn rövidke ideig élvezted meghódított zsákmányodat? Ha pedig ugyanazonképpen érezel, akkor soha oly örömet nem adtak néked, mint aminővel most készülnek megajándékozni, ezt pedig értésedre adni kívánom, hogy megfogyatkozott erőidet visszaszerezzed, és újból bátorságra kapj, Pazimund, aki oly igen örvendett balsorsodon, és oly buzgón szorgalmazta kivégeztetésedet, hanyathomlok siet megtartani mennyegzőjét a te Efigeniáddal, hogy eréven élvezze a zsákmányt, melyet a szerencse jókedvében előbb néked adott, annak utána pedig haragjában hirtelen elvett tőled. Magamról tudom, hogy ez bizonyosan mennyire fáj neked, ha oly szerelmes vagy, mint hiszem. Mivel, hogy az öccse Ormizda éppi méltatlanságot akar elkövetni ellenem Kasszandra miatt, kit a világon mindennél jobban szeretek. És úgy látom, hogy a sors semmi némű utat, módot nem hagyott számunkra, hogy eme roppant méltatlanságot és csapást elkerüljük, ha hogy szívünk és karunk virtusával, karddal a kézben utat vágunk magunknak, hogy megszöktessük kedveseinket, te immár másodszor a tiédet, én pedig az enyémet először. Miért is, ha szíved gondja, nem akarom mondani, hogy szabadságod, mely kedvesed nélkül ugyan keveset ér neked, hanem kedvesed visszaszerzése, hát akkor ezt az Istenek kezeidbe adták, ahogy velem tartasz vállalkozásomban. Eme szavak egészen eloszlatták Csimóné csüggedését, és nem sokat tétovázott a felelettel, hanem szólott. Lizimákó. Sem vitézebb, sem hívebb bajtársat nálam nem találsz e vállalkozásra, ha ugyan elérem vele azt, miről beszélsz, és ezért legjobb belátásod szerint mondd csak, mit kell tennem, és majd meglátod, mely csodálatos bátorsággal elvégzem azt. Felelte erre Lisimaco. Mához 3 napra költöznek az új asszonyok férjük házába. Oda tehát mi, te magad fegyveres bajtársaival, s magam is néhány megbízható emberemmel este felé behatolunk, az asszonyokat a vendégsereg közepéből elraboljuk, és elvisszük valamely hajóra, melyet titokban felszereltettem. Közben pedig mindenkit levágunk, így ellenszegülni merészel. Csimónénak tetszett ez a terv, és mind a megszabott ideig csendben várakozott börtönében. Hogy pedig a mennyegző napja elérkezett, fényes és nagyszerű volt a lakodalom, s a két testvérházának minden zugát betöltötte a hangos vidámság. Lisimaco minek utána minden szükséges dolgot előkészített, Csimónét és bajtársait, s hasonlatosképpen maga barátait, kik valamennyien fegyvert viseltek ruhájuk alatt. Előbb áradó szavakkal lelkesítette tervének végrehajtására, s amikor az időt elérkezettnek látta, 3 csapatra osztotta őket, és ezek közül az elsőt nagy óvatosan leküldötte a kikötőbe, hogy senki meg ne akadályozhassa a hajóra szállást, mikor arra kerül a sor, a másik 2-vel pedig Pazimunda házához vonult, és egyiket a kapuban hagyta, hogy senki őket be ne zárhassa, s távozásukat meg ne gátolhassa, a 3. csapattal pedig Csimónéval együtt felment a lépcsőn. Időn pedig abba a terembe értek, melyben az új asszonyok számos más hölgyekkel egyetemben már asztalnál ültek az ünnepi lakomán. Előre nyomultak, földre döntötték az asztalokat, kiki fogta maga kedvesét, általatta bajtársainak karjaiba, s parancsolták, hogy nyomban vigyék őket a készen várakozó hajóra. Az új asszonyok jajveszékelni és sikoltozni kezdtek, s hasonlatosképpen a többi hölgyek és szolgák is, és hamarosan az egész házat felverte a lárma és a jajveszékelés. De Csimóna és Lisimaco és bajtársai kardot rántottak, miközben semmi ellenállásra nem leltek, mivel mindenki utat nyitott nekik, és eljutottak a lépcsőig. És amint azon lefelé haladtak, szembe jött velük Pazimunda, ki a lármára furkosbottal kezében kirohant, akkor Csimóne nagyvitézül fejen sújtotta, és fejét kettészelte. Pazimunda pedig holtan rogyott lábai elébe. A szerencsétlen ormizdát, ki bátyjának segítségére sietett, Csimóne ugyancsak 1 csapással megölte, és még néhány más férfit, kik hozzájuk akartak férkőzni, Lisimaco és Csimóne bajtársai megsebesítettek, és visszavertek. Akkor pedig távoztak a vérben úszó házból, melyet fölvert a lárma, a sírás és a jajveszékelés, és akadálytalanul zárt rendben zsákmányukkal együtt eljutottak a hajóhoz, melyre is föltették a hölgyeket, és maguk is felszállottak minden bajtársaikkal egyetemben. S miközben már a part megtelt fegyveres hadinéppel, mely a hölgyek megszabadítására jött, ők vízbe merítették az evezőket, és újjongván nekivágtak útjuknak. És megérkezvén Krétába, ottan számos barátaik és rokonaik örömmel fogadták őket, annak utána feleségül vették a hölgyeket, nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élvezték zsákmányukat. Ciprusban és Rodoszban sokáig nagy volt a forrongás és a lázongás eme cselekedetük miatt. Végezetül mindkét helyen közben jártak barátaik és rokonaik, és kieszközölték, hogy rövid számkivetés után Csimóne Efigéniával megtérhetett Ciprusba, és hasonlatosképpen Lisimaco Kasszandrával visszatérhetett Rodoszba, és annak utána mind a ketten még nagy időn által vidáman és boldogan éltek szülőföldjükön, feleségükkel.